Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második rész első 13 verséből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében az első verstől kezdve így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valóké? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az ünnepet, köszönjük neked a te szent lelkedet, köszönjük, hogy a te lelked által téged világmindenség teremtőjét és fenntartóját mennyei édesatyánknak nevezhetünk. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztus áldozatát, ami lehetővé tette, hogy a te szent lelked eljöjjön közénk. Köszönjük neked, hogy a te lelked megelevenít, vigasztal, bátorít és erősít, és köszönjük, hogy a te szent lelked most is lakozást akar venni bennünk. Köszönjük neked, hogy arra méltatsz bennünket, mennyei atyánk, hogy a te lelked templomai lehetünk. Bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor az elmúlt napokban, az elmúlt héten nem úgy viselkedtünk, nem úgy jártunk, nem úgy döntöttünk és szóltunk, hogy meglátszódott volna rajtunk, hogy a te lelked temploma a mi életünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy ez ne maradjon így. Add, hogy az egész életvitelünk és gondolkodásunk valóban megújuljon, hogy a te szent lelked újjászüljön bennünket, és hogy életre, szerinted való igazi és teljes életre keltsen. Hogy ne csak biológiai létünk legyen, hogy ne csak vegetáljunk, hanem tudjuk azt az élettervet, azt az életprogramot véghez vinni, amit te szántál nekünk, hiszen akkor lehet igazából teljes és boldog az életünk. Így könyörgünk most azért, hogy te csendesíts le szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Légy most itt te a középpontban, és ajándékozz meg minnyájunkat a te vigasztaló, megelevenítő szent lelkeddel. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a mai ünnepi Isten tisztelet alap igéjét, mely alapján az ő szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, és amely írva található Pál Galatákhoz írt levelének 4. fejezetében, az első verssel kezdődően így. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, és Isten fiává legyünk. Mivel pedig fiak vagytok. Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, pünkösdött ünneplő gyülekezet, ha az ember nagy bajban van, akkor gyakran hagyják el ajkait, különösen vallásosnak tűnő felszólítások, felkiáltások, mondatok. Még akkor is, hogyha egyébként nem sok köze van Istenhez. Bizonyára már mi is hallottunk sok jaj Istenemet, vagy Jesszusomat, vagy éppen Jesszus Máriát. A felkiáltások általában nagy megdöbbenés, vagy nagy baj után szoktak eljönni. Ilyenkor hangzanak el. És ami miatt érdekesek, az az, hogy bármennyire nem gondolja az ő életében, az illető komolyan az Isten segítségül hívását, bármennyire is istentelen életet él, amikor eljön a baj, elemi erővel az ő tudatának legmélyebb rétegeiből előtör egy ilyen felkiáltás. Az emberi elme alap rétegeiből érkeznek ezek a rövid elszólások. És rámutatnak arra, hogy mi az az egyetemes valóság, sőt, mi az az örökkévaló valóság, amelyben mindannyiunknak élnünk kellene, és reménység szerint mindannyian élni fogunk. Rámutatnak arra, hogy az ember vészterhes pillanatokban mondhatnánk azt, hogy az igazság pillanataiban, amikor elválik az, hogy mire építette a házát, látja és tudja, hogy mi az igazi út. Tudja az, hogy hova kellene felemelnem a szavamat, nem csak a bajokban. És ahogy még a legkegyetlenebb haldokló orosz katona is az édesanyját szólítja a halála pillanatában, úgy a nagy bajban lévő ember is tudja, hogy honnan ered a segítség, hogy honnan kellene hívni a segítséget. Kétségbe esett kiáltások ezek a lelkiismeret legbelsőbb szobáiból. Azonban olyanok, mintha a baleset után kiáltaná valaki harsogva, hogy fék, fékezz már. De miért késő ez a kiáltás? Miért késő egy ilyen kiáltás? Miért nem lehet a halálos ágyamon meggondolnom magam, visszavonni mindazt, amit addig tettem, ahogy a kalapos király is tette új rendelkezéseivel? Miért nem mondhatom a bajban, istentelen élet folytatás után, hogy Abbá, Atyám? Mai pünkösdi Isten tiszteletünk alapigéje elmondja nekünk, hogy mit jelent ez a kiáltás, és hogyan lehet igazán hitelesen és tartalommal megszólítani az Atyánkat. Hogyan lehet azt mondani valójában fiúként, hogy Abbá, Atyám. Igényben Pál apostol a művelt rabbi ír a hellenista galatákhoz. Két műveltség, a zsidó műveltség és a hellenista műveltség, két kultúra, de közös nyelv. És ez a közös nyelv nem a köznapi görög, a koiné nyelve, hanem a Krisztus nyelve. Az a nyelv, amely egységessé vált az első pünköstkor. És Pál ezen a közös nyelven fejtegeti, hogy mit jelent a kiskorúság, és mit jelent a nagykorúság a hit szempontjából. Azonban ahhoz, hogy igénket teljesen megértsük, ismernünk kell az ókor örökösödési szokását, amelyre az apostol utal. Ugyanis úgy volt akkoriban, hogy amikor valaki készült a halálra, és az ember általában tudja, hogy mikor jön el a halála, ha valaki készült a halálra, rendelkezett a vagyonáról. Előfordult, hogy a legidősebb gyermek, akire hagyta minden vagyonát, az apa, még kiskorú volt. Ezért az apa halála után, bár jogilag az övé lett minden, övé lett a birtok, a ház és a vagyon, az egész örökség, mégis a vagyont egy megbízott intéző kezelte. És akkor vált valóban is a gyermeké minden örökség, amikor eljött az apja által meghatározott időpont. a végrendeletben meghatározott egy időpontot, hogy ettől az időponttól a fiú gyakorolja minden örökség felett a hatalmat. Pál azt mondja igényben, hogy ez az atya, és most már mondjuk nyugodtan azt, hogy a mennyei atya által meghatározott időpont nem más, mint Jézus Krisztus földre jövetele. Hiszen addig az ígéret gyermekei voltak az izraeliták, akiknek Ábrahám óta Isten megígérte, hogy valami hatalmas dolgot fognak örökölni. Valami nagyon nagyszerű dolog lesz az osztályrészük. És mindez akkor válik aktuálissá, és akkor válik megtapasztalható valósággal, amikor Jézus földre jön. Hiszen ekkor válhat Izrael nagykorúvá. És Isten minden ember számára, első körben természetesen Izrael számára, de tudjuk jól, hogy minden ember számára készített örökséget. Azonban mindez az örökség csak akkor válik aktuálissá, valósággá, ha a Krisztus esemény nem csak Krisztus születésével, történelmi időpontjában, hanem a mi életünkben való megszületésével megtörténik. Anélkül, hogyha Krisztus megszületne a mi életünkbe, az ember rimánkodhat, az ember verheti a mellét, és mondhatja, hogy én Ábrahám gyermeke vagyok, én választott néptagja vagyok, én járok templomba. Ha nem jött el Krisztus az életében, semmit sem tehet, és legfőképpen nem lehet övi az örökség. Krisztus nélkül minden üres, minden vallásos szertartás, minden törvény megtartása, hogy a zsidók számára is hiába volt olyan precízen kidolgozott életvitelük, hiába vezettek le minden egyes szabályt a Tórából, üres volt az életük, mert nem volt Krisztusuk, mert nem volt személyes kapcsolatuk Istennel. És azt írja Pál apostol erről az állapotról, hogy rabszolga állapot. Bár az újfordítású szentírás nagyon finoman fogalmaz, amikor azt mondja, hogy szolga, de valójában ez rabszolgát jelent. Rabszolga, és gondoljunk vissza, mit tanultunk általános iskolában a rabszolgáról, beszélő szerszám. Rabszolga állapot, hiába vagyunk örökösök. Mert az ókorban is úgy volt, hogy a rabszolgának ugyanannyi része volt, azaz semmi, az örökségből, mint az örökös fiúnak, addig, míg el nem érte a nagykorúságot. Hát ez a lényeg, testvérek. El kell érni Krisztusban a nagykorúságot, és akkor válhatunk örökössé. De minek? És kinek a rabszolgája a Krisztus nélküli ember? Tehetnénk föl a kérdést. És ez a kérdés már egyre inkább közelebb jön a mába, mert ma is rengeteg rabszolga van körülöttünk. Minek a rabszolgája? Igény szerint a világ elemeinek. A világ elemeinek a rabszolgái az emberek, a Krisztus nélküli emberek. Az írás magyarázók sokfélét gondoltak erről a kifejezésről, hogy világ elemei, van, aki a pogány vallás elemeire gondolt, van, aki a négy őselemre, és van, aki, és talán ők állnak legközelebb az igazsághoz, az elemek által meghatározott sorsra, az égi testekre, a csillagokra gondoltak. Hiszen ebben a korban az asztrológia szinte minden vallás és kultúra egyik legfontosabb eleme volt, kivéve a zsidókat. Az emberek hittek a csillagok által meghatározott sorsban. Hittek abban, hogy egy felettes sorshatalom behatárolja az életünket, és bármit is teszünk, nem változik semmi, mert megvan írva minden a csillagokban. Gondoljunk az iszlámokra. Számukra ez a hit mindennapos valóság. Allah így akarja. Bármi is történik. Megvannak írva a dolgok. És a legtöbb pogány ember is így gondolkozott. Egy felettes sorshatalom irányítja az életemet. Bármit próbálok tenni, minden a csillagok által meghatározott úton megy. A zsidók számára a rabszolgaságot nem a csillagokba, a sorsba vetett hit jelentette, hanem a törvény jelentette, amely ugyanolyan sorshatalom volt, mint a nem zsidók számára a csillagok. És a két testamentum között keletkezett jubileumok könyve azt is leírja, hogy a mennyei törvénytáblák, ugyanúgy, ahogy a pogány vallásokban a csillagok, behatárolják és determinálják az ember életét, így szól az 5. fejezet 13. versében a jubileumok könyve. Mindeneknek az ítélete elrendeltetett, és írva van a mennyei táblákon igazságban. Még azok ítélete is, akik letértek a számukra kijelölt ösvényről. Minden megvan határozva. Megvan határozva a sorsunk, az életünk pályája. El tudunk-e ennél nagyobb rabszolgasságot képzelni? Amikor nem testileg vagyunk bezárva, nem egy úr alá vagyunk rendelve, és az ő parancsát kell teljesítenünk, de a lelkünk szabad, nyugodtan lehetünk Krisztus hívők, ahogy nagyon sok ős keresztény rabszolga volt. Nem, ez a rabszolgaság sokkal mélyebbre hatol az emberbe. Az ember lelkét köti gusba. És azt mondja, hogy te ne szárnyaljál. Neked ne legyenek világmegváltó gondolataid. Te ne próbáld megváltoztatni az életedet. Mert eleve meg van határozva minden. Ez a lélek rabszolgassága. Ez a lélek rabszolgassága, be vagyunk zárva a sorsunkba, be vagyunk zárva a megfoghatatlan égiek által meghatározott sorsba, ahogy Pál idejében a pogányoknak, a zsidóknak, úgy a mai világban nagyon sok embernek, nagyon sok istentelen embernek ez a hite, ebben hisz. És sokszor szoktunk szólni a szószékekről, a horoszkópokról. Hiszen ezek a horoszkópok a lenyomatai, hogy az ember mennyire hisz, és mennyire komolyan veszi azt, hogy van egy felettes sorshatalom. És igen, ezek a csillagok ma is ugyanígy hisznek ebbe az emberek, és bármennyire is felvilágosultnak, racionálisnak mondják magukat, ugyanolyan kezdetleges hittel bíznak ezekben a sorshatalmakban. És ugyanolyan rabszolgaság van. Ez az a rabszolga állapot tehát. Ez az a végzett hit, amiről Pál apostol beszél. Rabszolgája a sorsnak. Rabszolgája az elemeknek, a törvényszerűségeknek. Rabszolgája a vágyaknak. Rabszolgája a krisztustalan életnek. És aki rabszolga, az csak felettes sorshatalmakat ismer. Aki rabszolga, az csak a korbácsütés és az újabb sorscsapás miatti félelmet ismeri. Aki rabszolga, az vagy aggódik, vagy várat épít maga köré, vagy felelőtlenül égeti az életét. De egy valamit nem tud. Nem tud önfeledten élni. Nem tud önfeledten és derűvel, Istenben bízva élni. Mindig keresi a kapaszkodókat. Élni úgy, hogy törvény nélkül van, sorshatalom nélkül, de mégis helyesen, mégis a megfelelő irányba tartva. Kicsit ellenmondásos. Törvény nélkül, mégis helyesen. Hogyan lehetséges ez? És egyáltalán nem a legnagyobb ellentmondás fogalmazódik meg? Nincs szükségem a törvényre, mégis tudom, mi módon kell helyesen élni. A rabszolgának lehet, hogy ez ellentmondás, hiszen számára csak az utasítás és a sors korbácsütése az, ami érvényes. De létezik egy másik létmód. Létezik egy kiút, amely már teljesen más, mint a szolgái. És ez a kiút Jézus Krisztus. Ő a mi szabadságunk záloga. Ő szabadít ki a szolgaságból, és ő adja meg belső vezérünket. Azt a vezérünket, akit a mai napon is ünnepelünk, a Szent Lelket. Az Úr Jézusban ugyanis elnyerjük a fiúi jogállapotot. És elnyerjük az igazi örökséget. Miénk az örökség ő benne. Isten gyermekei vagyunk Jézusban, és ő benne már nem rabszolgák vagyunk. És nekünk nem csak egy nehéz helyzetben fontos azt mondanunk, hogy jaj Istenem, nem csak egy szorongatott, vészterhes élet időszakban, hanem a keresztény embernek ez a lényege, az Istenhez való kiáltás, Isten segítségül hívása, és egyáltalán olyan életet élni, amelynek meghatározója az Isten jelenléte. Ha nem lennénk gyermekek, ha rabszolgák lennénk, akkor bizonyára elviselhetetlen lenne az Isten közelsége. Mivel azonban bennünk már az ő lelke munkálkodik és él, mi vele hihetetlen bensőséges kapcsolatban állunk. E bensőséges kapcsolatot fejezi ki az apostol, amikor azt mondja, hogy a lélek által kiáltjuk azt, hogy Abbá, Atyám. Ez a római levélben van alapigényben, úgy hangzik, hogy a lélek kiáltja bennünk azt, hogy Abbá, Atyám. Miért jelzi ez a kiáltás a bensőséges kapcsolatot? Azért, mert Jézus idejében egyedül a gyermek hívta a testi apját így, hogy Abbá. Ez azt jelenti, ez az arám szó, Jézus anyanyelvének az egyik szava, hogy apa, atyám. De hogyha igazán vissza szeretnénk adni ennek az abbá szónak a jelentését, akkor nyugodtan fordíthatnánk úgy is, hogy édesapám, vagy apukám. Ahogy tényleg csak egy gyermek szólítja meg az apját. Igen, Jézus így kiáltott. Úgy kiáltott a mennyei atyához, mint egyébként egy családban szokás volt a testi apát megszólítani. Abbá, atyám. Annyira jelentős és életes volt ez a dolog Krisztus követői számára, akik látták Jézuson, hogy mennyire közeli kapcsolatban van az atyával. Annyira fontos volt számukra, hogy az arámul nem tudó hívők és gyülekezetek is átvették ezt a megszólítást. És éppen ezért az evangéliumok, illetve az apostoli levelek görög szövegében is ugyanígy arámul van leírva, hogy abbá. Aztán ismerünk modern ifjúsági énekeket, amelyben szintén ugyanezt énekeljük. Abbá, atyám, hadd legyek egyedül tied. Nagyon fontos tehát ez a bensőséges kapcsolat, és sok kutató azt mondja, hogy ezek az evangéliumoknak ez a központja. Ez a legfontosabb üzenete, hogy atyám az Isten. És nem hiába kezdi éppen ezzel a szóval az úri imádságot. Egy imádságot tanított Jézus, és az is az abbá arám szóval kezdődik. Édes atyám, fordíthatjuk. A nem keresztény ember nem tudja így megszólítani Istent. Nem tudja, mert érzi, és tudja, hogy milyen távol van tőle. Csak azt tudja így megszólítani az Istent, aki bensőséges apa-fiú kapcsolatban van Istennel. És akárhány mi atyánkot is elmond a Krisztus nélküli ember, akárhányszor is szajkozza az abbá szót, olyan ez, mintha egy papagáj ismételgetne mindenféle értelem és tartalom nélkül. Mert a lélek által kimondott abbá a Krisztus hívők sajátja. Mindez elmondja, hogy miért szólítjuk itt ebben a gyülekezetben, a tetemvári gyülekezetben is egymást testvérnek. Hogy miért kezdi a lelkész úgy az igehirdetést, hogy kedves testvéreim, egy család tagjai vagyunk. Egy tűzhely köré gyűlünk, egy a vigasztalunk és egy a nyelvünk. A Krisztusban való nagykorúvá válás hű képe a pünkösdi történet, amelyet ha jobban megfigyelünk, az első pünkösd alkalmával az apostolok is felszabadultak. Felszabadultak a félelem, a kicsinyesség és az aggódás sorshatalmaitól. És ameddig nem jött el a Szentlélek, addig nagyon bezárkózva éltek, és ahogy eljött a Szentlélek, kinyíltak. Kiálltak a plénum elé, és szóltak Isten magasságos dolgairól, és gyógyítottak, és démonokat üztek ki a Szentlélek által, és egy lett a nyelvük. Egységesek lettek. Erről ír Pál apostol az alapígét közvetlenül megelőző két igeversben a Galata levél 3. fejezetében. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Egyek vagyunk tehát Jézus Krisztusban. És a Szentlélek általi élet Jézusban minőségi váltás jelent. Minőségi váltás jelent, mert már nem rabszolgák vagyunk, hanem szabad gyermekek. Nem megfoghatatlan, rideg és személytelen sorstól rettegünk, hanem bizalommal telepedünk le a mennyei családfő asztala körül, mint hazatért tékozló gyermekek. Nem hullik szét életünk, közösségünk, mint száraz csontok sokasága, hanem ismét egy élőtest vagyunk, a Szentlélek temploma. És nem a kába tudattalan kirekesztettség halála van és lesz életünk fő jellemzőjéként jelen, hanem a teljesség útja, amelyben mindinkább belenövünk, és amely halálunk után örökké tart. Volt a 80-as években, vagy talán a 90-es évek elején, nem emlékszem pontosan, egy brazil szappan opera a televízió műsorán, amelynek az volt a címe, hogy Rabszolgasors. Egy egész ország könnyezett és örült Izaórával, a rabszolga lányjal. Bizonyára akkor is, és talán most is megdöbbennének a széles tömegek, ha valaki azt mondaná, hogy ti rabszolgák vagytok. Megdöbbennének, hogyha valaki a képükben mondaná, hogy rabszolgák vagytok. Nem vagytok szabadok. Nem vagytok szabadok annak ellenére, hogy történt, ami történt a politikában. Nem vagytok szabadok. Rabszolgái a világ elemeinek, saját sorsotoknak, a krisztustalan életnek a rabszolgái. A mai nap, a mai pünkösdi ünnep legfőbb üzenete azonban az, üzenet nekünk, üzenet a rabszolgáknak, hogy eljött a szabadulás ideje. Eljött Jézus Krisztus. Eljött Jézus Krisztus, aki által a mennyei atya fiaivá, gyermekeivé fogad bennünket, aki felszabadít a megkötözöttségekből, és belső vezérül a lelket adja, akinek a lelke által kiálthatjuk, Abbá, Atyám, Amen. Vigasztaló és segítségét nyújtó Szentlélek, végezd be mi bennünk azt a munkát, amelyet Jézus kezdett el. Adj erőt és álhatatosságot az imádsághoz, amelyet az egész világ nevében viszünk eléd. Segíts mindnyájunkat a mély, bensőséges élet kialakításában. Adj új lendületet a mi szolgálatunknak, életünknek, amely minden embert és minden népet el akar érni. És legkiváltképpen azt a népet szeretnénk általad felrázni, melynek tagjai vagyunk, mely körében élünk, s mely iránt felelősséget érzünk. Mi, akik a te megváltottaid, a te örököseid vagyunk, könyörgünk hozzád. És könyörgünk saját életünkért, öldököld meg bennünk mindazt, ami a világ elemeihez, a törvényeskedéshez akarna vezetni bennünket. Öldököld meg bennünk a kevésséget, a rátartiságot, és ajándékozz meg minket szent alázattal, igaz Isten félelemmel, és bátor, nemes lelkűséggel. Semmiféle földi kötelék ne akadályozzon meg minket abban, hogy hivatásunkban neked szerezzünk dicsőséget. Semmilyen önzés ne hallgathattassa el bennünk gyávasággal azt az üzenetet, amelyet ránk bíztál. Add, hogy növekedjék bennünk az igazság keresése és szeretete, és az áldozatkészség egészen, ha neked úgy kedves, a keresztviselésig és halálig. És végül legyen minden úgy, ahogy utolsó imádságában könyörgött a fiú a mennyei atyához, ami az atya és a fiú akarata is, hogy te, szeretetnek szent lelke, áradj ki az egyházra, áradj ki erre a gyülekezetre, családjainkra, áradj ki magyar népünkre, minden egyes emberre, és az egész embervilágra egyaránt. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségre, dicsőségre az Úrnak szent lelkétől. Amen.